Vendégünk továbbra is a stúdióban Szarka László történész, a Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének igazgatója, a telefonszámunk pedig 483-2626. Imár több mint két hónapja tart a teljes patthelyzet Csehországban, hiszen a választásokon a 200 tagú parlamenti alsóházban 100-100 mandátummal rendelkezik a jobboldal és a bal is. Hol tartanak most Csehországban a tárgyalásokkal, milyen megoldások körvonalazódnak?
Úgy tűnik, hogy a múlt héten megérlelődött a fordulat, és hogyha ha lehet a politika bármikor azt mondani, hogy nagyon valószínű a fordulat, akkor az hétfőn bekövetkezhet. Az történik ugyanis, hogy Václav Klaus köztársasági elnök kezében van az irány. Adó az irányjelző. Ő maga a legtöbb szavazatot szerzett polgári demokrata pártot és Mirek Paróbeket, illetve Mirek Topolánekat, bocsánat, Mirek Topolánekat a pártelnökét bízta meg a kormányalakítással. Ugyanakkor mindenki tudta azt, hogy a szociáldemokrata párt, az előző és a jelenleg is kormányon lévő szociáldemokrata párt nem hajlandó és nem enged a maga pozícióiból, nem hajlandó sem a nagy koalícióra, sem pedig támogatni egy kisebbségi kormányt. Volt Csehországban már előzménye, egyel előtti, ekkor az ellenzék egy úgynevezett ellenzéki szerződéssel a pozíciókat, a parlamenti pozíciókat és a kormány pozíciókat szétosztva garantálta a kisebbségi kormány támogatását. Sokan azt gondolták, hogy ez fog megismétlődni. Most azonban van a helyzetnek néhány újdonsága. Elsősorban az, hogy Václav Klaus rendkívül erőteljes személyiség, másrészt a választások előtt a szociáldemokrata pártot nagyon komoly támadások érték. A választások éjszakáján például Jiří Paróbek, jelenlegi miniszterelnök és a szociáldemokrata pártnak az elnöke pucsról beszélt, pucshelyzetről beszélt, ami hát mindenkit fölháborított, rengeteg szavazatot veszített, illetve támogatót veszített ezzel a megnyilatkozásával a szociáldemokrata párt. És így a legnagyobb problémát azonban a nagyon erős kommunista párt okozza, akivel együtt kormányozni szintén nem lehet, tehát a szociáldemokraták szintén egy kisebbségi kormányra lennének ítélve. Ha most, a mostani fordulat után esetleg a jobboldali pártok nem tudnának kormányt alakítani. Tehát a helyzet most pillanatnyilag az, hogy hétfőn a szociáldemokraták jelölhetnek a parlament élére egy parlamenti elnököt. Ez ugyanis az elementáris feltétele annak, hogy valakinek be lehessen adni a jelenlegi kormány lemondását. Ha a szociáldemokraták által jelölt Miroslav Vlček valóban megkapja a parlamenti többséget, és a parlament megválasztja elnökét, akkor ugye Paróbek ígérete szerint lemond a jelenlegi kormány, és három alternatív áll előtérbe. Vagy ezzel a paktummal együtt a kisebbségi polgári kormány megalakulhat, vagy olyan feltételt szabnak a szociáldemokraták, hogy néhány szakminisztert ők jelölhessenek a kormányba, vagy pedig ad abszurdum létrejön egy nagy koalíció. Ez utóbbitól mindenki fél. Ha ezek a forgatókönyvek nem jönnek be, akkor egy lépéssel közelebb kerülnek az előrehozott választásokhoz, ami azonban különösen a köztársasági elnök szempontjából, annak két év múlva esedékes újraválasztása szempontjából katasztrofális lett, azt jelzi, hogy a köztársasági elnök nem képes úrrá lenni ilyen bonyolult helyzeten.
De egyáltalán ugye itt az a nagy kérdés, hogy úrrá lehet-e lenni ezen a bonyolult helyzeten, tehát nem lenne egyszerűbb egy előrehozott választást kiírni, tehát gyakorlatilag új választásokat kiírni ennek a patthelyzetnek a feloldására.
A jelenlegi helyzetben akkor is működnie kellene a parlamentnek, és pillanatnyilag nem csak a kormány működése nem biztosított, hanem a parlament működése sem. És van egy nagy ellenpélda, ez a német nagy koalíció, az egész cseh közvélemény folyamatosan a német nagy koalícióval példálózik, hiszen azzal együtt, hogy Csehország rendkívül sikeres gazdaságilag az uniós politikában mindenütt, nagyon fontos lenne az, hogy a folytonosság biztosítva legyen, és itt tulajdonképpen az országnak ez a megfeledettséges jelzi, hogy alkalmas, vagy adottak a feltételek arra, hogy ha egymással beszélő viszonyban lévő két nagy párt meg tudna egyezni, akkor nagy koalíció is működhetne. Mind a ketten azonban attól tartanak, miután mögöttük nincs igazi többség, hiszen mind a kettő koalícióra szorulna rá, illetve a kommunisták hallgatólagos támogatására, mind a ketten attól tartanak, hogy tovább erodálódik az ő szavazóbázisuk, és ezért nem hajlandók a legracionálisabb megoldásokat választani, és tehát egészen elképesztő szélsőséges beszédmódok váltak úrrá. Most azonban úgy tűnik, hogy Klausnak mégis sikerült egy olyan forgatókönyvet letenni, amely a nagy koalíció helyett egy szakértői kormánynak a vázlatával mégiscsak tárgyalásra kényszerítette, közvetlen tárgyalásra.
Hát magyarul egy polgári demokrata kisebbség által vezetett pozíciókban szakértők részvételével működő kormány lenne ez, amelyhez kívülről adnák a támogatásukat a szociáldemokraták is, mondjuk.
A legvalószínűbb megoldásnak, de azzal, hogy a parlament élére Hizsi Paróbek nem magát jelölte, hanem egy másodvonalbeli pártpolitikusát, ezzel sajnos a gyanú árnyéka nem oszlott el, hogy ő tulajdonképpen mégiscsak a kormány alakítás jogát magának kívánja fönntartani, és ez aztán végtelenségig vinné tovább ezt a válságot. Tehát itt a nagy kérdés az, hogy sikerülhet-e a két világháború közötti csehszlovák gyakorlatban egyébként már vagy abból a gyakorlatban ismerős hivatalnok kormány intézményét előhozni, ahol a politikai támogatás biztosítaná szakértőkből álló kormányoknak a létrehozását. Tehát ennek pillanatnyilag szintén viszonylag kevés esélye van, de egy rendkívül szorító határidő készteti most a pártokat, hogy végre komolyabban beszéljenek egymással. Ez a költségvetési törvénynek az előkészítése, szeptember 15-ig be kell nyújtani a parlamentbe. Azon kívül pedig Csehország lesz az egyik első olyan új uniós tagállam, amelyik az unió elnöki tisztségét is elláthatja, és nagyon kínos lenne, hogyha Csehországnak...
Hát ugye meg egy halom stratégiai kérdés van, gondolom, csak úgy, mint Magyarországon, Csehországban is az uniós fejlesztési terv elfogadtatása, életbe léptetése, hiszen 2007-től már érkeznének az uniós összegek. Tehát milyen jövőt jósol ez a fajta patthelyzetből kialakuló, hát elég bizonytalan kormányzás Csehország számára? Tehát például mennyiben voltak nagyon ellentétesek a jövőre vonatkozó elképzeléseik a két nagy pártnak?
Itt azt látszik elsősorban, hogy a két párt elitnek a támogatottsága hihetetlen alacsony, és az egész cseh politikai emző réteg azt mondja, hogy ez most már önveszélyes, amit csinálnak. A térségben nem egyedülállóan olyan szakadékok jöttek létre, érdemi alternatívák nélkül is, amelyek egyéni, emberi háttérrel rendelkeznek csupán. Tehát Csehország számára pillanatnyilag ugye a legnagyobb kérdés valóban az, hogy ebben a viszonylag képlékeny Közép-Európában megőrzi-e a vezető szerepet, amelyet tényleg Szlovéniával együtt ellátott, vagy betöltött. A másik nagyon fontos kérdés az, hogy sikerül-e továbbra is megtartani azt a mágneses vonzást, amit Csehország gyakorolt a nagy befektetőkre, hiszen Szlovákiával, Magyarországgal szemben Csehország továbbra is a legkelendőbb tekintetben. És az a destabilizáció, ami itt egy kormány nélküli helyzetben kialakulhat, annak a felelőssége pedig hát az egész politikai elitet magával ránthatja.
Ugye emellett azért Csehország, ahogy ön is mondta, egy gazdasági sikerország, tehát lehetne mindkét, építhetne mindkét politikai erő arra, hogy végül is az elmúlt másfél évtizedben Csehország gazdasági sikerországgá vált.
Igen, és itt a legkritikusabb elemzők éppen erre mutatnak rá, hogy éppen a gazdasági sikerekből való konkrét materiális részesedés kísértése olyan erős, hogy ezért nem tudnak megegyezni, mert hiszen mind a ketten az eurómilliárdokat, amelyek a következő években Csehországba érkeznek, ami azért jelzi a politikai eliteknek a felelősségét itt ebben a térségben.
Ugye, az nagyon érdekes, hogy két korábban ugye egy országot alkotó köztársaság most nagyon hasonló problémákkal küzd végül is, tehát egy kormányváltás, egy választások után az egyik országban patthelyzet, Csehországban, a másik országban, Szlovákiában pedig egy ilyen furcsa koalíciós többség alakult ki, amely egyszerre a szociális demagógiát használja a nemzeti demagógiát, és mindkét ország egy éltanuló, vagy az elmúlt években gazdasági sikereket felmutató ország hirtelen itt a furcsa és bizonytalan jövő előtt áll.
Ez is mutatja azt, amiről itthon is keveset beszélünk, hogy a párteliteknek mekkora hatalmas szerepe és jelentősége van, mert hiszen végül is mindenki ezt akarta, hogy lehetőleg alternatívák legyenek, az alternatívákat politikai pártok tudják megjeleníteni. A politikai pártok élén azonban emberek állnak, emberek, akiknek a felelősségük nem csupán saját pártjukért hatalmas, hanem a nemzetgazdaságért, a nemzet egészért, az országért. És itt akár Lengyelországot nézzük, akár Magyarországot, akár Szlovákiát. Az, hogy itt ellenzék és kormánypártok vezetői olyan viszonyban vannak, amilyen viszonyban van, gyakorlatilag a térség valamennyi országban vannak, ez mutatja azt, hogy ez egy zsákutcás fejlődés. Tehát ezen túl kell lépni ahhoz, hogy ezek az országok valóban stabil, fejlődőképes és sikeres országok legyenek.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének igazgatóját, Szarka László történészt hallották.